Rádió Egyetem. Ha jövő, akkor világűr. A földön kívüli értelem. Almár Iván és Galántai Zoltán beszélget. A felvétel 2007 novemberében készült.
Szeretettel köszönöm mindenkit. Most a könyvünknek, a Jövő akkor világűrnek a harmadik fejezetéről szeretnénk beszélgetni, a harmadik részéről, amely kifejezetten a földön kívüli értelem és intelligencia kutatásának a témájával foglalkozott. Nem lényegtelen körülmény a jövőnk szempontjából az, hogy hát egyedül vagyunk-e az univerzumban, vagy vannak társaink, hogy egy bármiféle kitelepülési akciónak, vagy bármiféle mozgásnak, vagy bármiféle tevékenységnek figyelembe kell vennie másokat, vagy nem. Ez nagyon jól ismert dolog, ugye például Amerika felfedezésekor kiderült, hogy az nem egy lakatlan világrész. És aztán voltak lakatlan szigetek, amelyeket felfedeztek. Szóval más az egész stratégia nyilvánvalóan. Én régóta foglalkozom SETI témákkal, és ezért szívemhez nagyon közel áll. Sikerült Zolit is megfertőznöm ezzel a dologgal, vagy lehet, hogy nem tőle függetlenül, de most már őt is érdekli. Talán nincs még egy része ennek a könyvnek, amivel kapcsolatban annyi tévedés, annyi félremagyarázás, annyi félreértés, annyi, hát időnként zöldség is meg ne jelenne, el ne hangozna, mint éppen ezzel a témával kapcsolatban. Úgyhogy itt aztán nagyon figyeltünk a fogalmazásra, hogy ne legyen félreérthető semmi, amit leírunk. És az az érzésem, hogy ezek a tévhitek a SETI-vel kapcsolatban, ezek szinte foglalkozástól függetlenek. Tehát csillagászok körében, űrkutatók körében is sokszor föllépnek, sokszor hall az ember, majd csak egy példát mondjak, hogy nem mindig, ne csak úgy levegőbe beszéljek. Szóval olyan mondatot, hogy hát ilyen rengeteg hatalmas összeget költeni ezekre a kutatásokra, amikor azt sem tudjuk, hogy lesz-e belőle valami, ezt a mondatot annyiszor hallottam életemben már különböző emberektől, legkülönbözőbb foglalkozású emberektől, és anélkül, hogy végig gondolták volna, hogy tulajdonképpen mennyit költünk erre, mekkora erőfeszítéseket tesz az emberiség a SETI vonatkozásába, mert ezt egyszer valaki végig gondolja, akkor rájön, hogy mindenféle mértéket, akármilyen pénzmértéket, vagy időmértéket, vagy erőfeszítés mértéket tekintünk, ez egy nagyon pici része, még a kutatás spektrumának is, nemhogy a, mondjuk a hadi technikának. Tehát ez egyszerűen nem igaz. Nem olyan régen történt, nevet nem fogok mondani, de engem nagyon megrázott, hogy egy kiváló akadémikus barátom valósággal lerohant ezzel a kérdéssel, hogy mi a csodának költötök ilyen rengeteget ezekre a kérdésekre. És akkor azt mondtam neki, hogy hát ez a NASA költségvetés az ugye 16 milliárd, ami a teljes űrkutatás. És az Amerikai Egyesült Államok haditechnikára, tehát katonai kiadásai, az több mint egy nagyságrenddel nagyobb évente. És a SETI-re költött összegek, azok a NASA költségvetésének 1%-át se teszik ki, de nem a NASA-tól származnak ráadásnak, hanem magánszemélyektől és egyetemektől. Tehát ezek azért fontos dolgok így bevezetőül, mert egész másképp állunk akkor hozzá, hogyha tudjuk, hogy itt nem milliárdoknak az elfecsérléséről van szó. Azért állami pénz olyan értelemben van, hogy egyetemek támogatják, hát az egyetemek költségvetésének jelentős része azért állami költségvetés. Tehát ilyen áttételesen van, mondjuk Berkeley-ben, vagy mondjuk Olaszországban is. Szóval van azért benne némi állami pénz, elenyésző ilyen értelemben. És most, ami megint végig szaladt a sajtón, de meglehetősen rosszul, végigszaladt a sajtón a hír, hogy elindult a nagy SETI távcső, az ATA, az Allen Space Telescope Array, ami még a Friderikusz műsorban is szerepelt, és hogy elindult. És a Friderikusz műsorban is úgy hangzott el, hogy ez egy nagy SETI beruházás, amit a SETI céljaira építenek. Most ez megint nem igaz, mert annak a távcsőnek a fele idejét rádiócsillagászati hasznosítás. Csak a fele SETI, és a teljes összeg, amit ráfordítanak, az a Microsoft egyik emberének, az Ellennek a pénze. Tehát igazából ez se állami pénz. De azért a Friderikuszban úgy hangzott el, mintha ez most egy ilyen nagy állami beruházás lenne. Tehát ezeket a dolgokat sajnos muszáj így bevezetőül elmondani, mert egész más akkor a helyzet, és akkor már nyugodtan beszélgethetünk, hogyha ezeket tisztáztuk, és hogyha nem a valami gigantikus beruházásra gondolunk, amikor ezekről a SETI dolgokról van szó. Aztán még egyéb problémák is vannak itt bőven. Folytatódtak bizonyos dolgok azóta. Nem csak a távcsőépítés vonatkozásában, hanem sajnos abban a vitában is, amiről elég sokat írunk ebben a könyvben, hogy aktív SETI, tehát hogy bocsássunk-e ki jeleket annak érdekében, hogy jelezzük, hogy itt vagyunk, kapcsolatot akarunk építeni. Erről írunk a könyvben, vitatkozunk a könyvben sokat, de ez a probléma az azóta élesedett. A SETI legmagasabb szintű, vagy egyetlen nemzetközi testülete, a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia SETI bizottság, amit most állandó munkacsoportnak neveznek, mindegy, több vitát folytatott le erről a kérdésről azzal a jogi háttérrel, hogy kötelezhetők-e azok, akik aktív SETI-t hajtanak végre, üzeneteket küldenek, kötelezhetők-e arra, hogy a küldés előtt erről a tevékenységükről valamiféle konzultációt folytassanak valamilyen nemzetközi testületben, például az Asztronautikai Akadémián, vagy ez csak akkor kötelező, ahogy ezt korábban az egyezmények rögzítették, ha kapunk egy üzenetet, és arra az emberiség válaszol. Erre az esetre van egy érvényes megállapodás, hogy ez egyeztetés szükséges. De eltér a szakemberek véleménye a tekintetben, hogy ez a szöveg, ez vonatkozik-e a nem kérdezett senki, de válaszolok jellegű, én most küldök egy üzenetet dolgokra, és ha igen, akkor hol van a határ, amitől kezdve egy ilyen dolog már komolyan veendő és komolyan küldendő. És a vita odáig fajult, na ez a új fejlemény, hogy két-három nagyon alapvető tagja a SETI bizottságnak, a SETI bizottság kicsit önkényes szavaztatásai miatt fogta magát, és hivatalosan kilépett a SETI bizottságból. Köztük van Billingham, aki egyik alapítója és hosszú ideig elnöke volt ennek a bizottságnak. Köztük van Michael Michaud, a legnevesebb írók egyike, aki foglalkozott ezzel a témával, nemrég jelent meg egy vaskos könyve róla. Köztük van az osztrák Fazan, világűrjogász. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ebben a pillanatban ketté szakadt ez a testület, és nem csak a testület, hanem a szakma. És a választó vonal ott húzódik valahol, hogy most ezt a kísérletet, amit röviden METI-nek szoktak nevezni, Messaging to Extraterrestrial Intelligence, könyvben is szerepel már ez a rövidítés, hogy ezt vegyük-e önálló kvázi kutatásnak és támogatandó tevékenységnek, vagy nem. És az is új fejlemény, hogy jelenlevő Horváth Andrással együtt októberben kint voltunk Moszkvában a űrkorszak kezdete 50. évfordulóján tartott egyhetes nagy ünnepség sorozaton, és ennek egyik mellékeseményeképpen, szóval nem, ez csak nem tartozott a rendezvények közé, a Moszkvai Állami Egyetemnek a az MGU-nak a Csillagászati Kutatóintézetében, Sternberg Intézetben rendeztek egy szemináriumot erről a problémáról, amire meg voltam hívva, mint hogy éppen a San Marco skálát, az általam javasolt San Marco skála volt a napirenden, és a társszerzőm, az amerikai Paul Schack tartotta az előadást. Mennyiben jobb, ha egy amerikai beszél, mert ez nyelvileg óriási differencia. Én meg elfogadottság szempontjából is óriási differencia. És akkor, de jó, én is ott voltam, és ott volt jelen az az Zajcev, aki többek között, akiről szó esik a könyvben, aki ennek a aktív SETI vagy METI programoknak most a profétája lett. És olyan élénk vita alakult ki az előadás után, legalább egy fél órán keresztül, pro és kontra, hogy én nagyon jól éreztem magam, de ugyanakkor az egész jellemző volt, szóval az orosz, jelenlévő orosz rádiócsillagászok zöme, nem csak Zajcev, hanem mások is, nagyon is kiálltak amellett, hogy legyen. Igenis, jelezzük, hogy itt vagyunk. Küldjünk üzeneteket. És ott elhangzott az Zajcev szájából egy olyan kijelentés is, amit én tulajdonképpen nagyon nehezményeztem, ami olyat mondott, hogy ez az egész San Marino skála, amit javasoltunk, és amiről ott szó volt, ez olyan, mint a Drake egyenlet, hogy hát nem lehet tudni, hogy mire jó. Na most próbáltam ott válaszolni rá, hogy ez nem így van. A Drake egyenlet egy csomó ismeretlen tényezőnek a szorzata, és nem adhat fix eredményt. A San Marino skála az egy konkrét kísérlet, konkrét adataiból van fölépítve. Tehát azért egy egész más dologról van szó. No, szóval itt egy vita alakult ki köztünk, és a vita után nagy barátságosan kocintottunk ottan, és meghívtak minket vacsorára, és borzasztó kedvesek voltak, szóval semmiféle következménye szempontból nem volt a dolognak. De mindesetre nagyon tanúságos volt, hogy jelen volt körülbelül 30-40 orosz csillagász, és ebből legalább 5-6 aktívan kiállt a METI mellett, tehát az aktív sugárzás mellett. Annak ellenére, hogy hát szóval nem ők, azért nem ők csinálják, csak szimpatizáltak ezzel az ötlettel, hogy úgy mondjam. Na, a Drake miatt gondoltam, hogy ezt átadom neked, mert hiszen végülis ez a fejezet a Drake egyenlettel kezdődik.
Köszönöm szépen, de még a Drake egyenlet előtt, hogyha te azzal kezdted, hogy milyen tévedéseket szoktak elkövetni a SETI-vel kapcsolatban, akkor én is hadd piszkálódjam egy kicsit, ugyanis egy MacMillan nevezetű filozófus azt mondja, hogy amikor az emberek gondolkoznak azzal kapcsolatban, hogy léteznek-e földönkívülek, fölnézünk az égére és annyi csillagban, akkor egy tipikusan 4 darab logikai hibát szoktak elkövetni. Egyébként szerintem nagyon sok mindenre kiterjedt beleértve az úgynevezett Fermi paradoxont, és amiből az következő, hogy Fermi paradoxon nem létezik. Tehát az első logikai hiba, ugye fölnéz az ember és azt mondja, hogy olyan sok csillag van, hogy csak a teljút rendszerben 100 milliárd adott halványság alatt már több galaxist látunk, mint ahány csillagot, stb. Tehát nyilván egy ekkora világmindenségben, hogy ezt például Schröter megfogalmazta a 18. században, azt föltételezni, hogy egyetlen fa hoz gyümölcsöt, és az összes többi az nem, az elképzelhetetlen. Amiben két probléma van, az egyik az, hogy mi ugyan egy fa vagyunk, ami gyümölcsöt hozott, de nem tudjuk, hogy a többiek is fák-e, vagy valami egészen más, mondjuk kő. A másik probléma pedig az, amit a MacMillan mond, hogy miután nem tudjuk, hogy mekkora valószínűsége van az értelem és az élet létrejöttének, ezért nem tudunk valószínűséget rendelni hozzá. Ha pedig nem tudunk valószínűséget rendelni hozzá, akkor nem tudjuk megmondani, hogy a világmindenség az, hogy leegyszerűsítsem a dolgot, elég nagy-e ahhoz, hogy az értelem és hogy az élet és az értelem megjelenjen benne. Ugyanezt eljátszhatjuk egyébként az idővel kapcsolatban, tehát hogy olyan hosszú ideje létezik a világmindenség, hogy biztos meg kellett máshol is jelennie benne az értelemnek. A probléma ugyanez, szoktak arra hivatkozni, hogy ha a Földön megjelent az élet és az értelmes élet, és ez egy átlagos dolog, mert föltetlen azért jelent meg nálunk, akkor biztos máshol is meg kellett, hogy jelenjen. Itt az a probléma, hogy nem tudjuk, hogy mit értünk az alatt, hogy átlagos, mert miközben ugyanazok a fizikai törvények uralkodnak a Föld minden részén, az egyik helyen tenger van, a másik helyen pedig mondjuk hegyek és fák találhatók, és a negyedik hiba, és ezért is vettem elő ezt a könyvet, mert ez nagyon érdekes dolgokat mond ezzel kapcsolatban, az, hogy abból szoktak kiindulni, hogy egyrészt kell lennie, és ez az, amit nem tudunk, kell lennie egy természeti törvény, fizikák, ami ugyanúgy, mint hogy a gravitációt és a tárgyak esését előírja, előírná az élet létezését is a világ mindenségen belül. Ezt ugye egyelőre nem találtuk meg, tehát fönnáll az a lehetőség, hogy az élet az véletlenül jött létre, még akkor is, hogyha ennek nagyon alacsony a valószínűsége. Múlt alkalommal szó volt, hogy ezért lenne nagyon fontos, hogy megtaláljuk, hogy van-e tőlünk függetlenül máshol élet. És a másik, hogy miután föltételezik, akik az értelmes élet máshol való megjelenése mellett akarnak érvelni, miután föltételezik, hogy az élet máshol jelen van, föltételezik, hogy hasonlóképpen ugyanígy természeti törvények írják elő, hogyha az élet megjelenik, akkor az értelmes élet is megjelenik. És ez azért egy nagyon érdekes föltételezés, mert ez a könyv, amit szeretnék megmutatni, ez egy nagyon remek könyv, teljesen véletlenül a Tipotech adta ki. Ez a könyv ez arról szól, hogy kétféle szelekció van, noha csak egy szelekcióval szoktunk számolni az evolúción belül, van a természetes szelekció, ami konvergens, és ugye nyilván úgy lehet a legjobban mozogni a tengerben, hogy a cápák meg a delfinek csinálják, tehát a cápák és a delfinek hasonlóképpen néznek ki. Tehát, hogyha van valahol másutt egy tenger, aminek ugyanolyan a sűrűsége, a világon bárhol, tehát a világ mindenségen belül bárhol, aminek ugyanolyan tenger, mint a miénk, akkor, hogyha abban vannak úszó állatok, azok nyilván nem úgy fognak kinézni, mint ez az asztal lapjával előre, hanem hasonlítani fognak a cápákra és a delfinekre. Tehát a természetes szelekció az azért nagyon vonzó ebből a szempontból, mert uniformizál, és elég jó leírás lehet a segítségével adni arra, hogy hogyan nézhetnek ki a dolgok. Viszont van egy másfajta szelekció, amit úgy neveznek, hogy szexuális szelekció. Ez nagyon leegyszerűsítve a történetet arról szól, hogy a hölgyek választanak. És azért a hölgyek választanak, mert a hímek azok, akik viszonylag olcsón előállítják a genetikai hozzájárulásukat, tehát nekik viszonylag kevés befektetésbe kerül a dolog. A hölgyek viszont, vagy általában a nőstények, azok viszont elég drágán járulnak hozzá az egész produkcióhoz. Tehát miközben mondjuk egy nősténynek nem származik szaporodási előnye abból, hogyha több hímpartnere van, egy hímnak nyilvánvalóan származik előnye ebből, hogyha neki több nőstény van meg, amiből az következik, hogy a nőstények választanak. Na most, ha a nőstények választanak, és ez a szexuális szelekció, akkor azok a hímek lesznek sikeresek, akik olyanok, amilyenet a nőstények szeretnének. És ez az, ugye azt szoktuk mondani, hogy az adaptációnál mindig meg kell tudnunk magyarázni, hogy mire való. Pontosan meg tudjuk magyarázni, hogy mire való a delfinek alakja, vagy azt is meg tudjuk magyarázni, hogy mire való az, hogyha az ember mondjuk megy az erdőben és rálép egy ágra, amiről azt hiszi, hogy kígyó, akkor ugrik egy baromi nagyot, mert megijed, hogy ez kígyó lehet. Ugye egész egyszerűen szelekciós vagy adaptív előnye van a dolognak. Na de mi az adaptív előnye a páva farkának például? Mi az adaptív előnye annak, hogy a kb. 300, kb. 250 valahány főemlős közül mindegyik arcszőrzete, beleértve engem és Ivánt is, ugye mindegyik arcszőrzet és az arcszőrzet színe és mintázata az teljesen máshogy néz ki. Mi az adaptív előnye a páva farkának, és mi az adaptív előnye az agynak? Ugyanis ugye abból szoktunk kiindulni, hogy az agynak az adaptív előnye, hogy civilizációt hoz létre, csak azt kell észrevenni, mondja a Geoffrey Miller a Párválasztó Agy című remek könyvében, hogy körülbelül 2 millió évig fejlesztettük ezt a nagy, nehézkes, baromi drága és semmire nem jó dolgot, mert mondjuk attól függ, hogy számunk vagy az utóbbi 10 vagy az utóbbi mondjuk 100 000 évben már van előnye annak, hogy az embernek agya van, és eközben, meg nagyméretű gondolkozó agya, és eközben olyan dolgokat tartunk vonzónak, amiknek semmilyen a környezethez való adaptációs előnye nincsen, mint például humorérzék. Miért tartjuk a világon mindent szórakoztatónak, hogyha valaki szellemes? És erre Geoffrey Miller azt mondja, hogy a szexuális szelekció az úgy működik, hogyha egy nősténynél mondjuk megjelenik az arra való preferencia, hogy legyen a hímnek fényesebb tolla, csak legyen neki, az a szimpatikus, akkor az a hím, aki fényesebb tollakkal rendelkezik, a szaporodási előnyhöz fog jutni, tehát a következő generációban meg fognak jelenni a fényesebb tollal rendelkező hímek, ami viszont azt fogja eredményezni, hogy a következő generációban a hímeknek már nagyon fényes tolluk kell, hogy legyen, mert hogy mindenkinek fényes tollai vannak, ez a megszaladási jelenség, ezt egy Fisher nevezetű evolúcióbiológus írta le ebben az összefüggésben, tehát nagyjából robbanásszerűen elterjed a fényes, sőt a nagyon fényes toll, függetlenül attól, hogy van-e evolúciós előnye. És a Geoffrey Miller azt mondja, hogy szerinte az agy, a magasan fejlett agy pontosan ugyanígy jött létre, hogy egész egyszerűen egy evolúciós véletlen miatt az akkori nőstények, hominida nőstények elkezdtek azokra a dolgokra szelektálni, amiket ma a magasabb rendű intelligenciához kötünk, és mivel az a hím, aki intelligensebben viselkedett, szebb vicceket pakogott el és hasonlók, itt a humor, az szaporodási előnyhöz jutott, ezért robbanásszerűen megjelent az emberiségen belül az intelligencia, mint olyan. Ami két dolgot jelent. Egyrészt érveltünk azzal, hogy az intelligencia, vagy nem mondjuk intelligenciának értem, azért az skálázható dolog, tehát az én kutyám az nálam kevésbé intelligens, egy átlagos politikusnál sokkal intelligensebb, tehát azért vannak fokozatok. A probléma csak az, hogy a mostani agykutatás, hogy nagyon leegyszerűsítsem a dolgot, azt mondja, hogy a kutya agya meg az én agyam között minőségi különbség van. Ugye a mi agyunkban megtalálhatók olyan modulok, amik arra valók, hogy bizonyos problémákat megoldjunk vele, ilyen például a nyelvtanulási modul. Erre mondja azt a Noam Chomsky, aki a nyelvi mélyszerkezet elméletének a kidolgozója, hogy amikor egy majom mondjuk rakosgatja a táblán, biztos mindenki ismeri ezt a történetet, a színes kis műanyag akármiket, és ki tudja rakni azt, hogy adjál nekem egy banánt. Ez ugyanúgy nem tekinthető nyelvnek, mint hogy a nagyon jó távolugróból nem lesz nagyon rossz repülő, mert minőségi különbség van a kettő között. Tehát ha igaza van a Geoffrey Millernek, akkor az, hogy az ember értelmes és minőségileg máshogy értelmes, mint mondjuk a delfinek vagy a kutyák, akkor ez azt jelenti, hogy egy evolúciós véletlen vezetett el oda, hogy megjelenjen az értelem, és semmilyen természeti törvény nincs a dolog mögött. Az ember valahai nőstényei szelektálhattak volna arra is, hogy szép narancssárga szőr nőjön ki a fülünkből. Ez viszont azt jelenti, hogy ugyan nem lesz nulla a valószínűség annak, hogy megjelenik az értelem az univerzumban máshol is, de hihetetlenül valószínűtlenné válik a dolog.
Egyébként valami távoli dolgot akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy mintha a népmesék, meg a tündérmesék ezt az egész párválasztó agy ügyet, ezt abszolút biztosra vették volna. Tehát végeredményben minden mesében arról van szó, hogy van egy harmadik gyermeke a juhásznak, vagy a nagyon szegény embernek, vagy de 15. gyereke is, és van valahol egy király kisasszony, és a király kisasszony előtt fölvonulnak a legények, a hercegek, a grófok, és próbának vannak kitéve, és akkor aztán a király kisasszony végül is a legvonzóbb férfihez, ugye a szegény ember sokadik gyermekéhez kapcsolódik, tehát ez csak azért mondom, mert ez ugye triviális, amit mesélek, és ugye, mint hogyha ebben nincs megemlítve, hogy ez mint egy tudva volt. Tehát úgy népileg mégiscsak tudva volt, hogy a lányok bizony meg körülnéznek, és akkor a felhozatalból választanak.
Igen, szóval ez nagyon érdekes, én nem olvastam még ezt a könyvet, de el fogom olvasni, viszont azért, ha az égre nézéssel kezdted, és arra, hogy a csillagok látványa, akkor ha arra gondolunk, hogy milyen rendkívül változatos lehet a csillagok világa is, és ezt azért igazából csak a csillagászok tudják, a nem csillagászoknak ez általában nem tűnik fel, és ott semmiféle párválasztás nincsen, akkor valahogy úgy sántít az élettelen világban ez a hasonlat. De nyilvánvalóan egy kettős csillag esetében nem párválasztásról van szó, de ugyanakkor fantasztikus fölépítésű égitestekkel van tele az univerzum. Van egy közös vonás, és talán visszatérnék a Setihez ebben a kapcsolatban, hogy a közös dolog az, hogy teljesen egyedi, olyan, amelyik semmi sehez hasonlít, olyan nem igen találunk, vagy egyáltalán nem találunk. Tehát az az érzésem, hogy nagyon nehéz lenne mondani egyetlen példát bármilyen területen, élővilágban is, élettelen világban is, ahol egy egyed az olyan, hogy hozzá még csak hasonló sincsen az univerzumban. Most ez azért érdekes, mert mégis van egy példa, a földi élethez hasonlót nem találtunk az univerzumban. Most, ha ezt végig gondolja az ember, akkor legalábbis a csillagász, bocsánat, akkor mégiscsak arra gondol, hogy talán léteznek másút is hasonló, bár nem teljesen azonos, de hasonló élőlények, és esetleg intelligencia is, csak eddig nem találtuk meg. Szóval, amit te itt kifogásoltál, meg egy jó példa arra, hogy miken szoktunk mi vitatkozni, amit te itt kifogásoltál, hogy abból, hogy fölnéz az égre, és rengeteg sok csillagot lát, abból még nem következik, hogy kell közöttük lennie lakottnak, azért ez nem teljesen igaz, ha ebből a szemszögből nézed a dolgot, hogy bárhol kiszúrsz egyetlen csillagot, vagy egyetlen égitestet, vagy galaxist, vagy kvazárt, vagy pulzárt, vagy nem, ugye ne soroljam nagyon hosszan, akkor mindenütt lehet találsz egy csomó hasonlót. Nem pontosan ugyanolyat, de találsz egy csomó hasonlót. És akkor mégis miért van az, hogy itt ezen a kis nyavajás földön van valami, az élet, még az intelligenciáról ne is beszéljünk, de legalább az élet, amelyikhez hasonlót meg nem ismerünk. Lehet, hogy a mi tudásunk korlátozott, vagy te elképzelhetőnek tartod, hogy igen, mindennek van ugyan hasonmása, vagy hasonló az univerzumban, egyedül az élet az, aminek nincs, mert az csak a Földön van.
Szerintem erre azt lehetne mondani, hogy attól függ, hogy mit értünk a hasonlóság alatt, mert mondjuk ezzel az erővel érvelhetünk amellett, hogy a Föld is mennyire hasonlít mondjuk a Marshoz, vagy a többi bolygóhoz.
A Föld igen, de a földi élethez hasonló.
Hát ez az, hogyha mondjuk, még ha az élet létezését meg is engedjük, akkor is ebből nem szükségképpen következik az értelmes élet létezése.
Én nem azt állítottam, hogy a Föld, mint bolygó az egyedi, hát természetes, hogy nem, vannak a Földhöz hasonló égitestek, és itt a hasonlóságot olyan értelemben értem, hogy a tömegük nagyjából hasonló, hogy a hőmérsékletük nagyjából hasonló, hogy a tengelyforgásuk nagyjából hasonló, de még lehetne azt is mondani, az már kevésbé, de még az is igaz, hogy mágneses tér vagy sugárzási tér veszi körül, ez se egyedi dolog, sokáig azt hitték, hogy egyedi, de kiderült, hogy nem. Úgyhogy minden, amit a Földdel kapcsolatban, az élettelen világú Földdel, az élettelen Földdel kapcsolatban, mint állítást le tudunk írni, azt nagyjából, nagyon kevés változtatással le tudjuk írni úgy, hogy a Föld helyébe behelyettesítjük egy másik bolygónak a nevét. És ha itt a naprendszerben nem találjuk, akkor találjuk az exobolygók világában. De ugyanez van a csillagokkal, ugyanez van a galaxisokkal, ugyanez van még nagyon sok mindennel. Hát akkor miért nem, mi az oka annak, hogy viszont élethez hasonló, tehát az élethez hasonlóan viselkedő, élethez hasonló törvényeknek engedelmeskedő, például párválasztás, stb. Élőlényt nem ismerünk a Földön kívül, és miért van az, hogy a gondolkodás képessége, most ne nevezzük intelligenciának, az azért valahogy úgy tűnik, hogy a Földre korlátozódik. Vagy legalábbis ellenpéldát eddig nem találtunk, ha az ufológusok most nincsenek jelen a teremben. Ez azért egy olyan kérdés, egy nehéz kérdés. Szóval én azt hiszem, hogy logikailag igazad van, mert biztos, hogy igazad van, de érzelmileg, vagy szubjektíve, hogy úgy mondjam, nehéz elfogadni.
Egyrészt érzelmileg én is nyilván azért érdeklődöm összetírán, mert úgy gondolom, hogy ez csak egy érvelés, és nem tudjuk, hogy igaz-e. Én ugyanúgy gondolom, hogy igaz, ez egy másik kérdés. Másrészt meg, hogyha ad abszurdum akarjuk vinni, amit mondasz, akkor ez azt jelenti, hogy kizárjuk annak a lehetőségét, hogy véletlenül jelent meg az értelmes élet a Földön.
Nem, a véletlen az nem zárjuk ki. Hát hogy miért? Hát többször is előfordulhat véletlenül valami. Ennek millió példája van az univerzumban. Véletlenül két csillag úgy közelíti meg egymást, hogy kaptáció jön létre. Ez egy nagyon ritka dolog tulajdonképpen. De ennek ellenére vannak olyan kettős csillagok tömegével, amelyek kaptáció útján jöttek létre. Tehát attól, mert valami nagyon kis valószínűségű esemény, éppen az univerzum őrült nagy mérete és a benne lévő rettenetes nagy mennyiségű égitest miatt, azért ha véletlen is valami, az a véletlen elég sokszor fordul elő ahhoz, hogy rátaláljunk. A pulzár volt egy ilyen közismert eset. A pulzárok felfedezése 60-as években. Találtak egy pulzárt, és akkor azt mondták, hogy ez valami csoda, ilyen nincsen, és csak kis zöld emberkék hozhatják létre, tehát hogy ez egy SETI jelenség tulajdonképpen, unikum. Aztán néhány héten belül találtak még egyet, és attól kezdve már kezdték gyanakodni, és aztán kiderült, hogy azért pulzár is van rengeteg. Noha egy pulzár létrejötte, azért ez egy elég különleges folyamat.
Azt szeretném kérdezni, hogy ha olyan alapon zárjuk ki az élet létezését, hogy azt mondjuk, hogy nem találtunk eddig máshol a Földihez hasonló életet, hogy szó volt az exobolygókról, illetve arról is van egy szerepel egy fejezet a könyvben, hogy mindenképpen kolonializálni kell a világűrt, és előbb-utóbb az emberiségnek az a sors, hogy kiáramlik a világűrbe, és meghódít környező bolygókat. De hogyha ez megtörténik, akkor alapvetően feltételezzük, hogy valahol van élet számára alkalmas hely, mert hogyha ezt nem feltételeznénk, akkor az emberiség nem menne el, mivel nem tudna hol élni. Tehát ezért keresnek bolygót, nem, hogy találjanak egy olyan bolygót, ahol a földihez hasonló élet megteremthető. Tehát ez nincs benne a kolonializás tervében, hogy egy földihez hasonló élet feltételeit keresik, és ott telepszik le az emberiség. Részben persze sok más dolog szerepel.
Nem, ez nem így van. Hát világűrben is lehet városokat építeni. Egyáltalán semmi kötelező nincs abban, hogy csak az élet számára kedvező körülményeket biztosító bolygón lehet letelepülni. Az életfeltételeket meg lehet teremteni. Nem könnyen, erről is írunk elég sokat a könyvben. Vagy ez egy másik lehetséges út, építeni egyre nagyobb űrállomásokat, egyre függetlenebbé tenni őket a Földtől, ezek űrvárosokká fejlődnek, és ott oda település. Ez a kitelepülés nem meghódítás szó. A meghódítás szót igyekeztünk elkerülni, azt hiszem a könyvben, talán sikerült is. Nem meghódításról van itt szó. Mi értelme lenne például egy olyan kijelentésnek, hogy meghódítottuk a világűrt, mert most űrállomás kering benne? Hát nem hódítottuk meg, ez nyilvánvaló attól, hogy van egy űrállomás fönn. Én azt hiszem, hogy sokkal helyesebb úgy mondani, hogy keresünk élettereket, vagy létrehozunk élettereket a Földön kívül is, azért, hogy nagyobb legyen a biztonságunk, a Földön lakóknak nagyobb legyen a biztonsága, azért, hogy hozzájussunk azokhoz az erőforrásokhoz, amelyek kint vannak a Földön kívül, világűrben, azért, hogy meglegyen az a lehetőség, hogy elszakadjunk a Földön bizonyos életveszélyes folyamatoktól, most ezt bonyolultan írtam körül, de mondjuk a globális felmelegedés az egy jó példa. Tehát, hogy elszakadjunk egy olyan Földtől, amelyiken valamiért megszaladt egy olyan kedvezőtlen folyamat, amelyik veszélyezteti a fennmaradását az emberiségnek. Tehát sok ok van, és mi azt úgy láttuk, hogy ha jövő, akkor világűr, tehát hogy erre vezet az út valahogy. Ez a járható út áll előttünk, hogy azon végig megy-e az emberiség, vagy nem. Nem titkoltuk el, sok helyen leírtuk ezt, hogy semmi garancia nincs arra, hogy végigmegy rajta az emberiség. De ha végigmegy rajta az emberiség, akkor a biztonsága javulhat, és ez nem kis dolog, ha hosszú távú jövőről beszélünk. És sokszor az volt talán a legmeglepőbb a könyv írása közben az volt, amikor mind a ketten egyszerre arra gondoltunk, hogy nem is kell a borzasztó távoli jövőre gondolni, nem évezredek múlva fölmerülő problémákról van szó, hanem évek vagy évtizedeken belül fölmerülő problémákról van szó. És ezekkel kapcsolatosan nem érünk rá olyan nagyon a döntést halogatni, hogy majd az utódaink, végül is Kolumbusznak is mondhatta volna a királynő, hogy várjon még 500 évet, olyan kényelmes repülőgépek lesznek Amerikában, miért kell most ezen a kis vacak lélekvesztőn nekivágni az óceánnak, hát várja meg, amíg kiépül a biztonságos közlekedés, és akkor menjen Amerikába. Ezt mondhatta volna, elég bizarul hangzik, de manapság ilyeneket mondanak általában, hogy hát ne foglalkozunk még ezzel, majd évtizedek vagy évszázadok múlva lesz egy olyan technika, amelyik számára ezek a problémák könnyek. Nincs biztos, hogy van rá idő. Mint ahogy nem biztos, hogy volt rá idő annak idején, Kolumbusz idején. Tehát tulajdonképpen akkor Európa egy elég mély gazdasági válságban volt. Nehezen szedték össze rá a pénzt. Azok az utak, azok azért voltak nagyon fontosak, hogy ebből a válságból kikerüljön az akkori civilizáció, hát a csúcs civilizáció, az európai civilizáció. Más területeken, ahol nem voltak ilyen válságok éppen, ott onnan nem nagyon indultak expedíciók.
Tehát élet az szintekből áll számomra. Példa. Fazék víz a gázláng fölött. Gázláng nem ég, akkor a víz homogén, folyadék, föntről lefelé nincs benne semmi különös. Gravitáció van fölötte, levegő, és kész. Meggyújtom a gázlángot, és a vízben létrejön áramlási vonalak, örvények, buborékok, rendkívül sok, nagyon-nagyon bonyolult, dinamikus struktúra, és aztán, ha kihuny a láng, akkor ez mind eltűnik, és majd egy homogén víz, ami lent kicsit sűrű, mint fönt. Kész. Mi is történt? Tehát élő szerintem minden, ami meg tud halni. Tehát azok a buborékok, azok az örvények, azok az áramlási vonalak meg tudnak halni, hogyha kihuny a gázláng. Tehát ezen a szinten ez a fazékvíz él, amikor fog. Amikor nem ég a láng, akkor meg nem él. Megdőlött, meghalt. Nem. Ez a legalsó szint. Nem, ez a legalsó szintje.
Azért, mert a fizika törvényeivel azok a jelenségek tökéletesen leírhatók. Tehát végső soron az életnél azért kell biológiának nevezni az élettudományát, és nem fizikának vagy kémiának. Egyébként a fizika és kémia között már nem olyan éles a határ, vagy egyáltalán nincs is határ. Mert a biológiai törvények azok nem vezethetők le egyszerűen a fizika törvényeiből. És ez egy nagy probléma. Tehát nem, hiába hasonlít valami életre, például mondok én is egy példát, hát egy forgószél mondjuk, amelyik, vagy tornádó, amelyik mozog is, fölkapja a testeket, tehát olyan, mintha enne, meghal a végén, ugye, tehát bizonyos biológiai jelenségeket produkál látszólag. De mégsem, mert az egész tornádó jelenség fizikával leírható. Beprogramozható, ami történik, az leírható. Tessék, Péter.
Igen, erre szeretnék reagálni, tehát a biológia jelenlegi tudományos álláspontját akarom elmondani. Ugye, tehát a legegyszerűbb élő rendszer ugye a sejt, abból is a legprimitívebb, amelyre három olyan alapvető jellemző tulajdonság, ez csak egy megjegyzés, tehát ez egy elfogadott álláspont, hogy van benne egy önfenntartó kémiai, akár egy anyagcsere folyamatnak jellemző folyamat, ami energiát termel, stb. Tehát enélkül nincs élet. Nagyon fontos, hogy a környezetétől el tudjon különülni, tehát valami sejthártya, stb. És egy információ tárolása önmagára és a szaporodásra vonatkozó információ. Ennek bármelyik hiánya, most mindegy, hogy ez milyen szintű, mert ugye ebben nagyon sokféle hierarchikus felépítés van, de a legegyszerűbb élőnek nevezhető rendszerre ez jellemző. Ez alatt vannak a úgynevezett kémiai folyamatokkal jellemezhető folyamatok, de azoknál mind a három ez már nincs meg. Amelyiknél ez megvan, azt már a biológusok valamilyen formájú élő rendszer, például a vírus is, ugye, ami határeset, ugye, mert önmagában nem tud csak egy másik gazdaszervezetben élni, de már ez, ugye, ez a tulajdonság, mert ugye egyesek szerint ugye egy degenerált mutáns változat, de ebben nem menjünk bele. Az Ivánnak egy megjegyzést szeretnék szintén tenni, hogy a jelenlegi tudásunk az alapvetően többek között, hát mi másra, mint a jelenlegi életre alapozódik, és a föld, ennek megfelelő földi viszonyokra. De elfelejtjük azt, hogy ezt alapvetően maga az élet hozta létre. Tehát az első élő rendszerek, vagy az azt megelőző kémiai evolúció előtt élő rendszerekre jellemzően kedvezőtlen viszonyok uralkodtak, hát ezt tudjuk. Ugye, tehát ezt a rendszert, ami létrejött, ezt alapvetően az élet folyamatosan alakította ki. Tehát amikor keresünk valahol alacsonyabb szervezetű életet, azt nem feltétlen kell ugye olyannak lennie, mint ugye amilyen most itt a földi viszonyok. A harmadik pedig, hogy nagyon érdekes az is, hogy ha megvizsgáljuk a biológiai rendszereket, azok ugye hierarchikusan és egy fejlődés alapján rangsorolhatók. És nagyon sokszor a gondolkodásunk során egy magasabb szintű élőrendszert próbálunk megérteni, minthogyha az fejlődés nélkül kiugrott volna egy alacsonyabb szintű fejlődési állapotból. És ezt paradoxonnak vagy érthetetlennek tartjuk. Viszont ha egy fejlődés szerint vizsgáljuk, akkor ez törvényszerű. Tehát nagyon fontos, hogy amikor gondolkodunk és értetetlen dolgokat fedezünk fel, akkor ez abból adódik, ugye, hogy ezt a fejlődést, ugye, ami akár évmilliárdok is tarthat, nem veszünk figyelembe. Köszönöm.
Szeretném visszahozni a SETI területre a beszélgetést, mert az életnek a kérdésében legjobb esetben, ha minden rendben van, akkor a naprendszerben folytathatunk közvetlen vizsgálatokat. De nincs gyakorlatilag semmiféle módunk arra, hogy más csillagok bolygórendszereiben élet után kutassunk. És a SETI-nek az volt a nagy gondolata és nagy ötlete még 1959-60-ban, hogy a civilizáció, technikai civilizáció nem az intelligencia, hanem a technikai civilizáció, az viszont olyan jelenség, amelyik nagy távolságokból is észlelhető, tehát érdemes kutatni utána, ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül élet után kutatunk, egy technikai berendezés működhet élet nélkül is, aztán nehezen tudja az ember elképzelni, hogy élet nélkül jött létre, de működni működhet egy automata berendezés, anélkül, hogy bárki bántaná, és a SETI kutatásoknak az indulását, és mind a mai napig tulajdonképpen ez az alapgondolata, hogy nagy távolságokból, és a nagy távolságok itt azt jelenti, hogy nagyon sok rendszer, vizsgálhatók a civilizációk, illetve a civilizációknak a hatása. Ebben a vonatkozásban külön fejezet a SETI, és aki, már megint a csillagász beszél belőlem, már elnézést kérek, aki föl tudja mérni, hogy a naprendszer milyen kicsi a többihez képest, az érti, hogy még ha rendkívül kicsi is az esélye egy technikai civilizáció kifejlődésének, ha egyszer ekkora területet vizsgálunk, és ekkora őrült nagy az univerzum, akkor még mindig nem elenyésző az esélye, hogy technikai civilizáció jeleit találjuk, annak ellenére, hogy ritka. Nagyon sokféle módon lehet kutatni technikai civilizációk után, nagyon sokféle tévedést lehet, szóval nagyon sokféle módon lehet tévedni. Rossz irányba nézünk, rossz frekvencián keresünk, rossz modulációt várunk el, vagy tízféle dolog. Tehát nem olyan egyszerű kérdés ez. Egyébként az élet se egyszerű kérdés, a világért sem merem állítani, hogy egyszerű lenne mondjuk a Marson egy berendezésnek eldöntenie, hogy amit talált az élő anyag vagy nem élő anyag, az se könnyű. De nem könnyű a SETI kutatások dolga sem. Tehát nem csoda, hogy eltelt itt 40 év és nem, vagy 47 év és nem találtak technikai civilizációt. Ezt lehet nehezményezni, mégiscsak disznóság, hogy nem sikerült ezt a felfedezést végrehajtani, holott hát pedig mennyire érdekes lenne, és mennyi erőfeszítést tettek ennek érdekében, de a valóság az, hogy annyira bonyolult a probléma, hogy nem várható el, hogy egy-két év vagy egy-két évtized kutatásai erre az alapvető kérdésre választ adnak. Ha szerencsénk van, akkor megtaláljuk. Ha nincs, akkor nem.
Azért álltam fel, mert egy másik könyvünket is akartam ajánlani, a Reuben Hirschnek a Matematika természete című könyvét. Na, mindjárt elmondom, miért gondoltam erre a könyvre. Amikor én a 70-es évek elején egyetemista voltam, akkor rám nagy hatással volt a Marx Györgynek az előadása, aki valahol Dél-Szovjetunióban, nem tudom, maga biztos ugyanott volt, ahol a Marx György akkor, de minden esetre mi... Nem? Na, akkor ott volt, ugyan, de tudtam, hogy maga tudja. És hihetetlen intellektuális izgalommal mesélte el annak a konferenciának az egész lefolyását és kimenetét, és hát engem is nagyon magával ragadott. Nagyon magával ragadott, hogy hát akkor kezdődött, tehát vagy az volt egy szerintem egy ugrópontja ennek az egész SETI programnak, és magával ragadott, hogy azt mondja, hogy hát, és akkor azt fogjuk csinálni, hogy rádiósugárzásban leadjuk a prímszámokat, mert ugye a prímszámok univerzálisak, tehát vannak olyan dolgok, amik nem antropomorfak, már egy csomó mindent világosan látunk, és el tudunk szakadni attól. Tehát tudjuk, hogy néz ki a víz molekula, tudjuk, hogy milyen az atom fölépítése, és így tovább. Tehát vannak olyan tőlünk független tudásunk, ami univerzális, és ezeket fogjuk elküldeni, például így, hogy prímszámoknak a, nem tudom, rezgéseit küldjük tovább. Hát ezeket önök jobban tudják, én ezt durván mesélem csak. És ugye ez azért már több mint 30 éve volt, és azóta mondjuk kiadtam ezt a Reubenhers könyvet, és az a matematika tenisz, ez egyébként ez egy remek matematika filozófus, mondjuk így lehetne mondani. A fő mondani valója az az, hogy még a matematika sem egy olyan kristálygömb, egy olyan plátoni univerzum, amelyet a matematikusok, mint ugye ott vannak a fehér foltokat, majd felfedezik. Nem erről van szó, hanem a matematika is úgy épül, hogy az egy szociális termék. Tehát ahogy fölvetődnek a problémák, hogyha még valaki segítene, és a Gindikin könyvet is elő tudnánk venni, akkor a Gindikin például az, aki megmutatja, hogy merültek föl a történelem során a problémák, amik a matematika komoly fejezeteihez vezetnek. Tehát csak annyit akarok mondani, hogy a dolgok úgy fordultak, hogy összeáll a kép, hogy még a matematika is antropomorf. Na jó, többet akkor.
Gyurakán a kapcsolatban csak annyit, hogy azért ez egy érdekes történelmi tény, hogy azon a konferencián, ami az első szovjet-amerikai SETI konferencia volt, és ez egy történelmi dolog volt 1972 körtáján, igen. De a lényeg az, hogy összesen a szovjeteken kívül, akit Ambarcumian vezetett egyébként a delegációt, és Sagan vezette amerikai delegáción kívül, két külföldit hívtak meg összesen, nem volt más, nem orosz és nem szovjet és nem amerikai, az egyik egy cseh volt, a Pesek professzor, és a másik Marx György. Úgyhogy ez egy nagy kitüntetés volt Marxnak az akkori, szóval már akkor ebbe publikált, és az gondolatait fontosnak tartották, hogy meghívták erre a gyurakáni konferenciára. Ez érdekes ilyen szempontból.
Jól értem én azt, Iván, hogy az orosz rádiócsillagászok kardoskodnak a szabad világűrbe küldendő információ áramlásért? Így értettel, amit mondtál?
Elkötelezettek ez a program mellett. És bár van hozzá egy ideológiájuk, de sajnos én gyakorlati okokra tulajdonítom ezt a dolgot, hogy ez a bizonyos jefbatoriai antenna kihasználatlan, és ez egy gazdaságilag is jövedelmező program volt egy időben, most éppen szünetel. De azt hozzá kell tennem, hogy az ajcevék azért egy ideológiát gyártottak e mögé. Egy ideológiát, aminek az a lényege, hogy ha mindenki hallgat, akkor úgyse vesszük észre egymást. Tehát szükséges a sugárzás, amúgy is sugároz a Föld, tehát semmiféle jelentősége nincs annak, hogy mi most sugárzunk-e vagy nem. De azért a dolog persze nem ilyen egyszerű, mert a Föld igaz, hogy sugároz, de az a zaj sugárzás, ami a Földet elhagyja, az minden bizonnyal közös feltételezésünk szerint értelmezhetetlen, és ráadásnak gyenge, és az ehhez viszonyítva kiugró jelek azok, amik esetleg felhívhatják a figyelmet a földi civilizáció létére, a földi rádió adóknak a működése. Érdekes ebből a szempontból, és azok sem mindegyik rádióadóé, hanem nyilvánvalóan csak a nagy teljesítményű, irányított és nagyon célzottan működő rádióadóké. Tehát valaki írta ezt, de én ebben nem hiszek, hogy itt bármiféle kelet-nyugat ellentét lenne ebben a vonatkozásban, hiszen amerikaiak között is van, aki a METI, tehát az aktív SETI mellett van, és van, aki ellene van. Szóval itt nem ott van a határ, hogy az oroszok és az amerikaiak, semmi ilyen nincsen. De ami tény, az tény, hogy akkor ott, azon az estén, azon a szemináriumon az orosz rádiócsillagászokkal vitatkoztunk ketten, az amerikai Paul Shuck és én, azon, hogy nekik nincs teljesen joguk bármit csinálni ebben a vonatkozásban.
Tehát 2007-ig a SETI programok során volt-e olyan jelsorozat, mindegy, hogy kitalálta meg, ami nagyon-nagyon gyanús, de nyilván nem tudták ismételten megtalálni. Szóval vannak-e gyanús jelsorozatok, amiknek az értelmezése, hogy finoman fejezem ki magam, nehéz. Most nem azt akarom mondani, hogy volt-e már műszaki civilizáció jelének vétele, de olyasmi típusú, amit pillanatilag még nem tudnak mondjuk így fizikai okkal magyarázni.
Ahogy telik az idő az elmúlt évtizedekben, és egyre tökéletesebb rádiótávcsöveket állítanak be a SETI kutatásba, milliószor érzékenyebb, milliószor több csatorna, stb. A szűrőprogramok nagy fokú fejlődése miatt a hibás, tehát a RFI-t, tehát a zavarokat kiszűrni sokkal nagyobb hatékonysággal tudják, mint korábban, és ezért abszolút és relatív értelemben is a gyanús jelek száma csökken. Ez egy ellentmondásnak tűnik, de így van. És én nem tudok arról, hogy bárhol egy páncélszekrényben őriznének egy papírdarabot vagy egy regisztrátumot, amelyik olyan, hogy ezt nem lehet megmagyarázni, mert ilyesmi. Arról tudok, hogy voltak hirtelen felkiáltások, hogy most valamit találtunk. Igen, és azután, egy idő után ez vagy feledésbe ismerült, mert nem tudták igazolni, vagy rájöttek az okára. Hát azért volt egy csomó ilyen eset is, hogy rájöttek arra, hogy ez ugyan mesterséges, csak éppen földi eredetű zaj, vagy jel. A legelső ilyen, ez egy repülőgép volt, ez a híres eset volt 1960-ban az OZMA, az első SETI program idején, a Frank Drake ráállította a primitív rádiótávcsövét egy hullámhosszon a két közeli csillagra, amit kiválasztott, hogy hát az egyik volt a Tau Ceti, a másik volt az Epsilon Eridani, vagy naphoz hasonló közeli csillagok, hogy hátha, és akkor ráirányította az Epsilon Eridánira, és bum, 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 jött valami nagyon szokatlan dolog a rádiótávcsövén, és arra azt mondta, hogy ilyen könnyű az egész, rögtön az első éjszaka, a második, hát ez egy hihetetlennek tűnik, repülőgép volt. Aztán tisztázódtak a dolgok. Úgyhogy ezeket a szűrőprogramokat valami olyan hihetetlenül bonyolultra fejlesztették az évtizedek során, főleg a SETI Institute-ban, aztán átadták másoknak is, hogy ma már nem nagyon fordul elő ilyen típusú hamis riasztás. Olyan előfordul, hogy valamit nem értenek, visszaállnak rá, addigra eltűnt, és sose derülik, hogy mi volt az tulajdonképpen.
Azt szeretném megkérdezni, hogy alapvetően a SETI kutatások az elektromágneses hullámot felhasználva, mennek a különböző elemeket felhasználva, illetve különböző részeit, hogy akár a rádió mikrohullámot, vagy a látható fényspektrumát apró kis impulzusokkal, hogy eddig nem hozott eredményt, látható vagy látványos eredményt, de mi van akkor, hogy feltételezzük egy teljesen más civilizáció, hogyha mondjuk gravitációs hullámokkal kommunikálnak, illetve azért kérdezem, mert az egyiptomi piramisokat ma nem tudnánk megépíteni, nyilván más technológiával készült, és ma oda megyünk a buldózerekkel, és megpróbálunk felépíteni egy piramis, nem tudjuk, ha ők idejönnének, és Empire State Buildinget, vagy Chrysler Buildinget, vagy Zaha Hadid épületet akarnának építeni, nem tudják felépíteni, de két működőképes technológia, ami egymás mellett létezhet, fantasztikus eredményeket létrehozva, de egymással nem kompatibilis.
Hadd válaszoljak, én aztán lehet, hogy Iván is szeretne, de szerintem egyrészt meg tudjuk építeni a piramisokat, tehát ez egy ilyen közkeletű téveszme. A Chrysler Buildinget nem tudjuk per pillanat rekonstruálni, igen, de a piramisokat igen. De a másik meg, hogy amennyire én tudom, az egyik alapszabály, és ez elég jól követhető a SETI-ben, hogy a SETI az többek között attól tudományos, hogy mindig abból indul ki, hogy az a technológia, amit a Földön meg tudunk valósítani, az egy lehetséges technológia. Mert hogyha ezt elhajítanánk, ugye, hogyha megfigyeled mondjuk a SETI-t, akkor azt látod, hogy amikor megjelenik a rádiócsillagászat, nagy mértékben egyébként a második világháborús radarfejlesztéseknek köszönhetően, mert vicces módon már a 30-as években volt egy darab ember, aki hosszú ideig ő volt a világban az egyetlen rádiócsillagász, ebben önmagában érdemes belegondolni, hogy valaki 10 évig az egyetlen rádiócsillagász a világban, és senkit nem érdekel a dolog rajta kívül. A kertje végében, teljesen korrekt módon, hogy ez elő van írva, de a lényeg az, hogy tehát a SETI az mindig azt csinálja, hogy ha mi tudunk használni egy technológiát, mert akkor tudjuk, hogy ez a technológia létezik, tehát okkal tételezzük föl, hogy ha vannak mások, akkor ők is tudhatják használni ezt a technológiát. De nem megyünk bele ilyen kékék tevékenységbe, vagy legalábbis a SETI nem megy bele ilyen kék, vagy nem kéne, hogy belemenjen ilyen kékék tevékenységbe, hogy tételezzük föl, hogy gravitációs hullám, akkor ugyan nem tudjuk, hogy vannak-e, vagy úgy vannak-e, vagy tételezzük föl, hogy bármi mással. Tehát ez tartja a SETI-t a tradicionális értelmevett tudományosságon belül.
És időnként ezt hagyományos SETI-nek nevezzük, nem véletlenül, mert elképzelhető nem hagyományos SETI is, elképzelhető, sok minden elképzelhető. De ha kutatásról beszélünk, és a SETI-nél az S betű az search, az kutatás, akkor valahogy a kutatás szabályaihoz kell tartani magunkat. Tehát ne fantáziáljunk olyasmiről, nem tudunk gravitációs hullámokat detektálni. Tehát akkor most miért tételezzük föl, hogy az üzenetek gravitációs hullámokon keresztül érkeznek? Hát feltételezhetjük, elképzelhetőnek tarthatjuk, csak semmi értelme nincsen ilyen értelemben. Itt tényleg a SETI lényege az, hogy egyrésztről, ahogy a klasszikus viccben szerepel, hogy ugye ez a bizonyos ember, aki elvesztette a kulcsát, és akkor keresi a lámpa alatt, hogy miért ott világos van. Hát ez erre is vonatkozik, hogy természetesen ott keressük a kulcsot, ahol világos van, hát ahol meg tudjuk tenni azt a lépést, hogy például föl tudjuk bontani millió csatornára, regisztrálni tudjuk. Ezt a gravitációs hullámokkal például nem tudjuk megcsinálni. Tehát ez egy korlátja a SETI kutatásoknak természetesen, egy természetes korlátja, amely korlát tolódik, mert a technika fejlődik sok irányba. El tudom képzelni, hogy a század végén vagy a jövő században neutrinó távcsövek lesznek, amelyek a neutrinókat vizsgálják abból a szempontból, hogy valamiféle üzenetet tartalmaznak-e, de a mai technikával ez megoldhatatlan, tehát nincs értelme erről beszélni. Senki sem mondhatja, hogy nincs olyan civilizáció, amelyik neutrinót használna. Hát miért ne? De a neutrinó tulajdonságai olyanok, hogy hát nagyon nehéz lenne egy komoly analízist végezni. Túl keveset regisztrálnak belőlük és egyebek. Ez csak példa volt. Sok példát lehetne még fölhozni, hogy mi mindent nem lehet csinálni. És akkor marad az a néhány esetőség, ugye a rádióablak, a Egy-két eset volt összesen a SETI történetében, amikor a légkörön túlról hajtottak végre megfigyeléseket. Nincsenek távcsövek fönt, amelyek erre lennének. De elvileg lehetne. Mindig van egy-két előadás, amelyik valami nem tradicionális megoldást javasol. Nem nagyon van mögötte pénz. Tehát az, hogy megvalósulna, az nem nagyon van mögötte egyelőre pénz. És ennek az az oka szerintem, hogy még a rádióablakot sem merített, messze nem merítettük ki az ottani lehetőségeket. És hát a rádióablaknak van az a különleges tulajdonsága, a vízablak, hogy ott az univerzum zaja, rádió zaja, az a lehető legalacsonyabb. És tehát érdemes ezeken a néhány gigahertzes frekvenciákon dolgozni, mert ha vannak társaink, ha ott van valaki, akkor ugyanúgy gondolkodik, feltételezés, ugyanúgy gondolkodik, és szintén az alacsony zaj tartományában próbál velünk kapcsolatba lépni. Tehát az alacsony zaj tartomány, ez a néhány gigahertz, ez nem csak azért jó, mert a földi légkör átlátszó ezen a tartományon.
100 gigahertzig.
De itten persze igazából a légkör nem olyan korlát, tehát az előbb említettük. A légkörön túlra is nyugodtan lehetne rádiótárcsokat. A kollégák egy része, Claudio Maccone és mások, komoly tanulmány köteteket jelentettek meg a Hold túlsó oldalán létesítendő rádiócsillagászati obszervatóriumról, amelyik CETI-re is használható lenne, mert a Hold túlsó oldala az védve van a földi rádiózajtól, tehát ez jobb hely lenne. Kiszámították, hogy hova kellene tenni, kiszámították, hogy hogyan lehetne az összekötetést a felénk forduló oldallal biztosítani, hogy az adatok lejöjjenek. Kiszámították, hogy nem szabad a hold köré olyan mesterséges holdat telepíteni, amelyik átrepül fölötte, mert az is zavarja. Sok munka van ebben, és viszonylag kevés eredmény, meg kell mondanom becsületesen, mert bár hát elég vastag kötetnyi dolgozat jelent meg ebben a témában már, de nincs semmiféle egyezmény, jogi kötelezettségű egyezmény, amelyik mondjuk a hold ezt a területét, vagy a hold túlsoldalának bármely területét ilyen zajmentessé tenni, és biztosítaná a zajmentességét. Tehát nincs kötelező erejű megállapodás ma még arra, hogy vigyázat, óvjuk meg azt a területet ilyen célokra, ne szennyezzük elektromágnesesen a hold túlsó oldalát. Nem egyszerű történet ez, egy-két kollégának a nagy erőfeszítései itt tulajdonképpen szembe mentek ipari és katonai és egyéb szempontokkal, és ezért nem lett ebből semmi tulajdonképpen.
És még ez a témához azt szeretném hozzátenni, hogy azt érdemes megfigyelni, amire Votiski Zsuzsa is utalt, hogy az teljesen evidens, hogy mi milyen jeleket szeretnénk kapni ahhoz, hogy egyértelmű legyen számunk a dolog. Tehát, hogy mi még egy tiszta angol nyelvű üzenettel, hello, itt vagyunk az Epsilon Aridani bal oldalán, és nem tudom, hogy látjátok-e, hogy integetünk, akkor ez így eléggé valószínű, hogy ezt valamilyen természetes jelenség hozta létre. Hogy kicsit ironikus legyek, kicsit kevésbé ironikusan, ha például kapnánk egy prímszám sorozatot, akkor föltetően elég nehéz lenne nekiállni amellett érvelni, hogy ugyanúgy, mint ahogy a kis zöld emberke 1-től 4-ig számozott puzár, ez végülis természetes objektumnak bizonyult. Nehéz lenne amellett érvelni, hogy vannak olyan természetes objektumok, amik kizárólag prímszámokat bocsájtanak ki. De az, hogy mi prímszámokat keresünk, vagy prímszámokat szeretnénk kapni, az nem arról árulkodik, hogy egy idegen, magasan fejlett civilizáció milyen, hanem arról árulkodik, hogy mi milyenek vagyunk. Nagyjából a 19. század közepe óta, ami egy önmagában egy eléggé vicces történet, hogy ez miért nem ment át a köztudatba, egész egyszerűen nem tartja, vagy nem alapozható meg az a kijelentés, hogy csak egyféle abszolút, és ennek megfelelően abszolút matematika létezik, viszont nem csak egyféle elképzelhető matematika létezik, és nem tudjuk az összes matematikát megvalósítani, mert hogy végtelen számú matematikát lehet elképzelni, akkor nem biztos, hogy az idegenek pont olyan matematikát használnak, mint mi, tehát nem biztos, hogy például a számukra evidens lesz a prímszámok használata.
hadd olvassak, elhoztam, mert tegnap este olvastam, és gondoltam azért, ezt most én itt felolvasom. Ezt a Vajda Mihály mondja a posztmodernről, és ezt csak most azért mondom, mert itt van egy hullámzás, hogy már mint modern és posztmodern között, tehát ahogy beszélgetünk, folyamatosan, mint egy kis modern, akkor megint jön egy kis posztmodern duma. És azért, amikor véletlenül tegnap este ezt olvastam, gondoltam, hogy ezt itt felolvasom, mert annyira rokonszenves, amit Vajda Mihály mond, jó? Hát nem tartozik ide, de mégis a látásmód, tehát ugye nem tudunk kibújni a saját bőrünkből. Azt mondja, modern az a világkorszak, amelyben az emberiség Nietzsével és Heideggerrel szólva már megölte Istent, hogy magát tekintse Istennek. Ez a felvilágosodás kora. A posztmodern nem a modern tagadása, hanem csupán egyetemes érvényességének megkérdőjelezése. Nem a felvilágosodás racionalizmusa az egyedül érvényes. Mellette azt kiegészítően vagy korlátozóan más világmagyarázatok is érvényesek lehetnek. Aki úgy véli például, hogy a tudomány az egyedül érvényes világértelmezés, az a modernitás álláspontját képviseli. Aki a tudományt hamis világmagyarázatnak tekinti, az premodern állásponton áll. Aki viszont azt állítja, hogy a kétségtelenül érvényes tudományos világértelmezés mellett más világmagyarázatok is lehetségesek és érvényesek, az már a posztmodern képviseli.
Hát nem tudom, hogy ez végszónak megfelele, mindesetre én magam is modernnek tartom magam olyan értelemben, hogy a tudomány oldaláról próbálom értelmezni azokat a jelenségeket, amelyeket megfigyelünk. Kétségtelenül, ha elszakadunk a jelenségektől maguktól, ha elszakadunk attól, amit látunk, és elkezdünk arról beszélni, amit láthatnánk, akkor már a tudomány elkezd bizonytalankodni, ez természetes. És hát, minthogy bizonyos irányokba nézve, például lefele az atom belsejébe nézve, valóban egy idő után már nem látjuk, hogy mit látunk, vagy elbizonytalanodunk. Ez kétségtelen, van bizonyos értelme ennek a kérdéscsoportnak. Ugyanez vonatkozik talán inkább az időben. Ha visszafele megyünk a ősrobbanás irányába, van egy bizonyos határ, amin túl már megáll a fizika. Megáll a fizika, és nem nagyon tudja magyarázni. De így a hétköznapi életben, az emberszabású univerzumban azért a tudomány az fantasztikusan sok mindent leír, megmagyaráz, értelmez. Úgyhogy itt én nem látom különösebb jogát annak, hogy ettől elszakadjunk.
Hát nagyon szépen köszönjük!
Elhangzott. Ha jövő, akkor világűr. A Földön kívüli értelem. Almár Iván és Galántai Zoltán beszélget. A felvétel 2007. novemberében készült.